Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk a Bírák könyvének második fejezetéből, a 11-től a 15-ig tartó ige versekből. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a Baálokat tisztelték. Elhagyták az Urat, atyáik Istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az Urat. De amikor elhagyták az Urat, és a Baált meg az Asterótot tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Odaadta őket a körülöttük lévő ellenségnek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr. Így nagyon szorult helyzetbe jutottak. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, megrettentenek bennünket ezek a szavak, és félelmet kelt bennünk, amikor a Te föllángoló haragodról olvasunk. Urunk Jézus, engedd meg, hogy ma reggel őszinték merjünk lenni hozzád, és megvalljuk Te néked, hogy a Te igéd tükröt tart elénk és leleplez, mert ránk is igaz az, hogy elhagytunk Téged. Hányszor voltunk már hűtlenek hozzád, és hányszor fáradtunk már el a Téged való követésben. Bocsáss meg, amikor erről szólnak a napjaink, az életünk, hogy hűtlenek vagyunk, és azt tesszük, ami gonosz a Te szemeid előtt. Köszönjük mégis a Te igéd tükrét, mert ez a tükör nem csak ítéletet, hanem drága kegyelmet is hordoz. Urunk, olyan nagy szükségünk van a Te ítéleted alól felmentő szabadra. Urunk, ítéld meg bennünk azt, ami ítéletre méltó, és engedd, hogy igéd és lelked által ma is átéljük a csodát, hogy Te bennünket feltétel nélkül szeretsz. Kérünk azt, hogy a Te szeretetet töltse meg a szívünket békességgel, örömmel, tőled kapott élettel. Jöjj most hozzánk közel, és emelj fel. Kérünk, hogy ajándékozz meg minket a Te jelenléteddel, a Te szabaddal, és engedd, hogy ma rád figyeljünk, és mindarra, amit személyesen mondani szeretnél. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Istenek igéjét, aminek alapján ma az ő üzenetét hirdetni kívánom, a Zsidókhoz írt levélben találjátok megírva. Ma egy nehezebb ige szakasz alapján fogom az igét hirdetni, azok járnak jól, akik ma is elhozták a szentírásokat. Azt javaslom, hogy nyissuk ki közösen itt a Zsidó hatnál, és a 4., 5., 6. versből fogom az igét olvasni, és Isten lelke segítségét kérve, abban reménykedve, hogy közös üzenetünkké válik mindez. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, te elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Ugye a hónap 3. vasárnapja révén ma hitmélyítő ige hirdetés van, ami azt jelenti, hogy azokat szólítja meg a mai ige, akik már a hitükben fejlődni, mélyülni akarnak, és valamiféle igei ismeretre szertettek. Egy nehezebb lelki táplálékot szeretnék föltállalni nektek, lehet, hogy kicsit meg is üli a gyomrotokat, ezért azt kérem, hogy készítsük elő a mi befogadó képességünket, amiben sokat segíthet mind a szentírás, mind az ige hirdetés vázlat. Valóban, ahogy a Szilvi imádságában hallottuk is, nem könnyű igével találkozunk ma. Nem az az ige, ami eljön, most itt átvent be, ami a fényeket, a csili-vili ünnepet, a felemelkedettséget jelenti, igénk ma olyan üzenetet készített, ami pontosan ellenkezőleg az életünknek a fájdalmas, ijesztő pillanataira tapint rá. Mit jelent elhagyni Istent? Ez az első kérdés, amely mind a két bibliai részben nagyon-nagyon erősen ott feszül. Ha a 12. versbe oda néztek, ezzel kezdődik ez a gondolati hív, elhagyták az Urat. Izrael népe megint és ismét elhagyta az Urat. Ebben három nagyon egyszerű gondolat azonnal ki is emelhető. Egyrészt az, hogy korábban ott voltak Isten mellett. Nem volt ez mindig így, hiszen csak ott azt lehet elhagyni, akinél korábban ott voltunk. Azt is látjuk a szöveg összefüggésből, hogy ez az egész esemény kölcsönös elköteleződésen alapult, részben pedig harmadszorra, hogy úgy tűnik Isten úgy látja Izrael népét, hogy ez a szerződés szegés teljes egészében Izrael népének döntése volt. Ha megpróbáljuk az igét úgy olvasni, hogy mit üzen ez nekem, hol lesz ez az én életemben üzenet, azonnal adódik a riad kérdés, tehát tudjuk-e nem elhagyni Istent? Tudjuk-e nem elhagyni Istent? És hogyha most oda pillantunk az új szövetségi részhez, akkor, és ennek a fényéből közelítünk most a Bírák könyvéhez, ezt a dilemmát nem kerülhetjük meg. Hiszen így kuszálódik össze bennünk minden gondolati szál. Mert ha lehetetlen, hogyha elestünk, megújuljunk és megtérjünk, de nem tudunk nem elesni, akkor hogy van ez az életünkben? Ilyenkor vagy elkezdjük mentegetni magunkat, és elkezdünk annyi érvet fölhozni a jó cselekedeteinkre, még gyakrabban mások még rosszabb cselekedeteire. Ez az azonnali reakciónk, leginkább mások még látványosabb bűneinek botlásá fényében szeretnénk magunkat mentegetni. Vagy a rafináltabbak elkezdenek mindenféle pót cselekvésekkel eltompítani ezt a bizonytalanságot, elkezdenek jó emberré válni. Hát, ha én ennyire jó ember vagyok, már csak nem ér utol Istennek a büntetése. A jogos ijegység azonban azt gondolom ebben az esetben abban is megmarad. Hiszen valahol a lelkünk mélyén, akár mennyire is tudjuk elhitetni magunkkal és másokkal, hogy milyen fantasztikus emberek vagyunk, az a gondolat megmaradt, hogy mi is számtalanszor elhagytuk Istent. Azzal van a nagyobb baj, aki ezt nem tudja, nem meri, nem akarja kimondani, hiszen ott valahol még mélyebben húzódik valamiféle mély belső ellenállás. De ne gondoljuk, hogy az izraeliták tudatossága azt jelentette volna, hogy leült volna a törzsek tanácsa, jól elhatározták, hogy hogy fogják most ők elhagyni az Urat, és annak ellenére, hogy tudták, hogy ennek következménye lesz, dacolva Isten büntetésével, mégis úgy döntöttek, hogy most jól el fogják hagyni Isten. Nem így történt. Ez teljesen logikátlan gondolat lenne. Sokkal érezhetőbb egy olyan folyamatot feltételezni, amelyben árnyalatnyi centiméterről centiméterre történő változásokon keresztül jutottak ide. Nem is nagy változásokra gondoljunk. Ne arra, hogy valami radikális döntés lett volna, hanem pici-pici lépésenként kerültek ebbe a helyzetbe, amiről itt a Bírák könyvének szerzője beszél. És erre mondja a zsidókhoz, illetve a szerzője, hogy ez lehetetlen. Aki ide eljut, annak lehetetlen megújulni és megtérni. Azt olvasok itt a Bírák könyvében, hogy baálokat tiszteltek. Mit jelent ez? De valójában ez a név, az istenség név, ez egy összefoglaló gyűjtőnév volt, az atyasságnak, a gondviselésnek a kifejeződése. És akkor talán valami szikra támad nekünk itt a sötétben, hogy valójában, ha így gondolkodunk, ez az Isten tisztelet. Ez nem is annyira veszélyes. Ez az Isten tisztelet nem is annyira Isten tagadás, hiszen valami nagyon hasonlót akartak ott az izraeliták. Jó, hát a maguk módja szerint. Hát itt tartottak ők a hitükben. Hát vajon nem az atyáról beszél-e az írás is? Vajon nem Isten gondviselő szeretetéről beszél ezek a proféták? Hát akkor mi lenne a különbség az, hogy most így mondom az atyát, vagy úgy, így beszélek a gondviselésről, vagy úgy? Hát a lényeg mégiscsak az, hogy van egy Isten, van egy gondviselő atyánk, aki szeret bennünket és vezet bennünket. Első látásra ez a gondolat nem is tűnik olyan veszélyesnek. Azonban minden bálvány, első látásra ez is, alig különbözik Istentől. A mi bálványaink is ilyenek. Alig különböznek Istentől. És ezt szeretném aláhúzni nektek. Amikor mi a saját bálványainkkal találkozunk, én nem tudom neked mi a bálványod, de amikor te a saját bálványoddal találkozol, az első látásra úgy tűnik, hogy ez nagyon hasonlít ahhoz, amiről a Szentírás beszél. Viszont a mélyebb összefüggésekben egészen újszerű valóságok tárulnak föl. Itt az írásban is. Mert nem csak arról volt szó, hogy egy kánaánita kultusz bekerül Isten népének az Isten tiszteletébe. A kánaániták meg voltak győződve, hogy az ország Baál tulajdona. És itt viszont már egészen gyakorlati kérdésekkel találkozunk. Mert a mi bálványaink is ugyanezt gondolják, hogy te az ő tulajdona vagy. És hadd fordítsam át akkor ezt a gondolatot egészen hétköznapi kérdéssé, kinek a tulajdona vagy te? Kinek a tulajdona vagy? Ki határozza meg a te életed irányát? Ki határozza meg a te életed döntéseit? Ki az, akinek a fényében az életednek az útját megépíted? Ki az, aki a te értékvilágodat, a döntéseidet leginkább befolyásolja? Mert ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Amikor az ember apró-apró, centiméterről centiméterre történő kompromisszumokat tesz, akarata ellenére is lassan-lassan, lehet, hogy hosszú időn keresztül, de tragikus mértékben eltávolodik Istentől. Honnan is tudhatom, hogy én benne vagyok még Isten szövetségében? Onnan, hogy az ő tulajdona vagyok. Az ő tulajdona vagyok. Mindenestől. Ő benne határozom meg az én döntéseimet és az én életem irányát. De itt azt olvasok a 12. versben a Bírák könyvben, hogy Isten népe kilépett az ő történetéből. Mint ahogy mi is, újra és újra hajlamosak vagyunk, hogy kilépjünk a saját történetünkből. De hát vajon nem ezt jelenti a bűn? Nem ezt jelenti a bűn? Dehogy nem. Ám itt nem az a kérdés. Az ember nem tud nem bűnös módon közeledni Istenhez. És ennek az egyik legdrámaibb jele, hogy akármilyen emberfeletti erővel harcolok a hitemért, garantáltan bukásra vagyok ítélve. Mit jelent ez? Hogy az én erőfeszítésem, az én hitem, az én cselekedetem, az én akaratom mindenhez nem lesz elegendő. Ugyanakkor csak ott vagyok képes erősödni, gyógyulni, benne maradni a saját történetemben, ahol ez megvalósul. A keresztény hit, ez a képtelenségek paradoxona. Hiszen valami olyan dolgot ígér meg nekünk Isten, amit viszont mi képtelenek vagyunk megcsinálni. És akkor jogos a kérdés, nem igazságtalan-e Isten? Nem packázik-e velünk a mennyek ura? Az engedelmesség nem csak azért fontos, mert hogy eleget teszünk Isten akaratának, az engedelmesség azért is fontos, mert ez a forrása annak, hogy a saját életünket tudjuk élni. A saját életünket tudjuk élni. Ha nagyon egyszerűen akarjuk összefoglalni, Isten elhagyni nem mást jelent, mint elhagyni Isten szövetségét, elhagyni ezt a tulajdonrendszert, lassan kilépek abból az állapotból, hogy Isten tulajdona vagyok, ezzel kilépek a saját történetemből is, és belekerülök abba a helyzetbe, amiben Isten népe, Izrael népe volt. És így jutunk el ahhoz a bibliai részhez, amit az Új Szövetségben felolvasunk, aminek a sokkoló első szava az, hogy lehetetlen. A második kérdés innen adódik, hogy kieshetünk-e a keresztből. A keresztény embernek, aki már döntött Jézus Krisztus mellett, aki hitben van, akik itt közöttünk már hitben vagytok, beléptetek Isten történetébe, elköteleződtetek Isten mellett, szív szerint. Nem csak azért, mert egy listán rajta van a nevetek, nem csak azért, mert konfirmáltatok, nem csak azért, mert azt valljátok magatokról, hogy ti keresztények vagy reformátusok vagytok, hanem Isten is azt mondja rólatok, hogy te az én gyermekem vagy. Az ilyen embernek újra és újra fölvillanó kérdése, hogy kieshetem-e ebből az állapotból. És ez a Bírák könyvének a fényében is rendkívül fontos. Mert hogy valójában a zsidókhoz írt levél, de ez a rész talán az egyetlen olyan, ami hihetetlen keménységgel hasít belénk, lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, megízlelték a mennyei ajándékot, részesei lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét és a jövendő világ erőit, de erestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek. Ez lehetetlen. Tehát kiesetek a kegyelemből? Tehát hiába vagyok az Isten tulajdona, hiába lépek be Isten valóságába, hiába döntött ő mellettem, hiába éltem át, hogy hitben vagyok, ez az életemben egy még nagyobb bizonytalanságot jelent. A problémát az jelenti, egyrészt, hogy a biztonságot az jelenti, hogy benne vagyok Isten szövetségében, amit leginkább a Golgotai kereszten láthatunk meg. Másrészt azt feltételeznénk, hogy nem tudunk kilépni belőle, szeretnénk ezt hinni, és mégis azt látjuk, hogy kiléphetünk Isten szövetségéből, hiszen itt van a Bírák könyvében is Isten népe, és ha kilépünk, végtelenül kiszolgáltatottá válunk, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket, odaadta őket a körülötte lévő ellenségnek, stb. Mondjuk tegyük hozzá a korrektség kedvéért, hogy itt a harmadik versben azt olvastuk, hogy mivel Izrael népe folyamatosan kereste ezeket a kultuszokat, ezt mondja Isten, nem űzővel előttek, hagyd legyetek oldalatokban, isteneik pedig legyenek nektek csapdául. Valójában ez is hozzátartozik, de a lényegen nem változtat. Izrael népének a döntése volt ez. Negyedszerre pedig a visszaút, ha jól értjük a zsidókhoz írt levelet, lehetetlen. És akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad, mert valahogy ez a kép nem lesz egy kép. Mert tudunk-e egyetlen embert az ismeretségi körünkben, aki elmeri magáról mondani, hívő emberekről beszélek, és hogyha hívőknek azokról a csoportjáról, akik hát vagy nem hazudnak, vagy lehetőleg nagyon kevesen. Tehát, hogy ezek a hívő ismerőseink közül vajon van-e egyetlen is, aki azt meri magáról mondani, hogy ő egész szívetében hűséges volt az Úrhoz? Vagy látunk-e bibliai utalást bárkinek az életére, vagy Isten népének az életében, hogy ez így történt volna? Nem volt ilyen. Nem találkozunk ilyennel. És akkor megint ott vagyunk, hogy nem értjük, miről beszél itt a zsidókhoz írt levél szerzője, és nem értjük, hogy mi a kockázat Bírák könyvének ebben a leírásában. A Bírák könyvében Izrael népe folyamatosan, újra és újra, ciklikusan elhagyja Istent, az Úr pedig újra és újra, ciklikusan valamilyen megoldást készít elő. A következő igehirdetés a 16. versen fog kezdődni, akkor Bírákat támasztott az Úr, és megszabadították őket a szolgálatai kezéből. Azaz Isten, és akkor itt aztán végképp összezavarodunk, hogy miről van szó, Isten népe elhagyja az Urat, kilépnek a szövetségből, ezzel ők magukra rántják annak összes következményét, aztán, mikor már fuldoklanak benne, Isten megoldást hoz. És akkor megint itt vagyunk a zsidókhoz írt levélnél, akkor ez a kettő hogyan lehet egy gondolat? A valódi válaszhoz meg kell értenünk azt, hogy hogyan gondolkodik Isten népe a szövetségről. Én azt kérem tőletek, hogy lapozzatok oda az 1 Mózes 15-höz, egy nagyon fontos bibliai rész van itt leírva. A 7. verstől a következő versekben leírja a Szentíró, hogy Isten hogyan kötött szövetséget Ábrahámmal. És ez nagyon fontos bibliai rész. Vittek áldozati állatokat, a kor szokása szerint, ezeket középen ketté hasították, két félre tették, és mind a két szerződő fél átmegy oda is, vissza is. Ha a 10. verset olvassátok, elhozta neki mindezeket, amit parancsol neki. Mózes utána ketté hasított őket, és mindegyiknek az egyik felét a másik felével szemben helyezte el. Ez volt az áldozati szertartás. Ennek a szimbolikus szereplménynek az volt a lényege, hogyha megszegem a szerződést, ugyanezt történjen velem is. Ezt jelentette, ezt írták alá. Egy halálosan komoly szerződés volt. És akkor nézzetek oda a 17. versre. Amikor lement a nap, korom sötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fátya ment át ezek között a fusdarabok között. És nem olvassuk azt, hogy Ábrahám is átment volna. Ez az apró hiány annak, aki értő módon olvassa az írást, ez egy döbbenetes üzenet. Mert ez az apró hiány azt jelenti, hogy Isten egyoldalú szövetséget köt az emberrel. Egyoldalú szövetséget. Csak ő az, aki a szerződés, a szövetség ódiumát vállalja. És hogyha odalapoztak a 17. fejezethez, a 2. és 7. versét nézzétek meg, megajándékoztalak szövetségemmel, szövetségre lépek veled, és innentől kezdve ezt a gondolatot újra és újra visszaköszönni látjuk az írásból. Isten egyoldalú szövetséget köt az emberrel. A Golgotai kereszt az, ahol ez a legdrámaibb és legnyilvánvalóbb formája. Jézus Krisztus egyoldalú szövetséget köt az emberrel. Csak ő az, aki a szövetség ódiumát vállalja. Csak ő az, aki a terhet magára veszi, a szövetség terhét magára veszi. Ő az egyedüli ebben a szerződésben, aki felelősséget vállal. Nem tudom, értitek, itt vagytok még? Követnek? Oké. Ez egy hihetetlen fontos gondolat. Mi ezt el szoktuk felejteni. Mert mi jó emberek akarunk lenni. Mi bizniszelni akarunk az Úristennel. Mi megistenülni akarunk a fantasztikus cselekedetünkben. Mi fantasztikus látványossága akarunk lenni a vallás világának, hogy nézzétek meg az én hitemet, az én imádságomat, az én szolgálatomat, az én életemet, az én bűneimet, meg hogy szabadultam meg belőle. De mindez semmit sem jelent, mert a szövetséget egyedül Isten írta alá. És itt érkezünk el a zsidókhoz írt levélhez. Mert most vagy tévedés, vagy fölöslegesen került bele, vagy valamit nagyon nem értünk ebben a történetben. Mert ha az Isten által kötött szerződés, szövetség egy oldal, vagyis csak ő az, aki a terheket vállalja, akkor mit jelent itt a zsidó 6-4-6? Mit jelent ez a bibliai rész? Na most jön a keserű pirula, tehát a zsíros része ami spirituális lakomának, mert most meg kell, hogy terheljenek benneteket, és kérem, hogy most egy picit központosítsak, ugyanis most egy picit a nyelvi kérdésekkel kell, hogy foglalkozunk annak érdekében, hogy jól értik ezt a bibliai részt. Ugyanis, hogyha odalapoztok most a zsidókhoz, levélhez, a 4. és 5. verset megnézitek, ezek passzív alakok, szenvedő szerkezetben irattak. Ebből az új fordítású Biblia is, amely utálja egyébként a szenvedő szerkezetet, az első ígét ő is így adja vissza, hogy megvilágosítatta. De aki tanult a görögül, nézzetek utána, egy sajátos nyelvi szerkezet van, de mindegyik passzív szerkezet. Azaz arról van szó, hogy a megvilágosítottság, az, hogy képesek voltak megízlelni a mennyei ajándékot, hogy részesei véletek a Szentléleknek, megízlelték a jövendő, a felséges beszédét az Istennek, és a jövendő világ erőit, ez mind-mind passzív szerkezetben van, szenvedő szerkezetben áll. Ami azt jelenti, hogy ezt nem ők csinálták. Ez nem az ő aktivitásuk része, hanem valaki más cselekedetéből vált lehetővé a számukra. Itt vagytok, vagy elvesztettük már egymást? Oké. De ez nem az ő cselekedetük volt. A Szentírás eredeti nyelvének nagyon precíz megfogalmazása szerint. Tehát amit a 4. és 5. versben olvastatok, ezek az igék, ezek a cselekvések, nem annak a cselekvése, akin ez beteljesedik. Mindez Isten aktivitásának, Isten cselekedetének a következménye. És akkor jön a 6. vers, és itt a Szentíró hirtelen vált, de elestek azok, hogy képtelenség, lehetetlenség, hogy akik elestek, ismét megújjanak és megtérjenek. Ez már aktív igé alakban van, ez már cselekvő szerkezetben van. Tehát mindaz, amit megtapasztaltak Isten által passzívan, de elestek, képtelenség az, hogy a saját cselekedetükből megújuljanak, saját erőfeszítésükből megtérjenek. Ez lehetetlenség. A saját cselekedetünkből mi ezeket képtelenek vagyunk megtenni. Miért? Mert aki ezt meg akarná tenni, annak újra be kellene mutatni egy tökéletes áldozatot a saját aktivitásából. Itt vagytok még? Jézus Krisztus a saját döntése miatt ment a keresztre. Ez az ő aktivitása volt. Az, hogy én ebből kegyelmet nyerek, ez is az ő aktivitása. Az, hogy én hitre juthatok, ez is az ő aktivitása. Az, hogy én megérthetem Isten, ez is az ő aktivitása. Az, hogy az életemben változás jön létre, ez is az ő aktivitása. És akkor jövök én, mint a Bírák könyvében Isten népe, a saját döntésemből elesem, lehetetlenség, hogy az én jó ember voltam, az én nagyszerű tudásom, a fantasztikus erkölcsösségem, a kitűnő képzettségem, a nagyszerű kompetenciáim révén én képes legyek megújulni és megtérni. Mert ezzel egy tökéletes áldozatot kellene bemutatni. Újra meg kellene feszíteni a Krisztust. És erre nincs lehetőség. Mi következik ebből? Ha ezt jól értjük, akkor egyfelől azt gondolom, hogy nagy kő esik le a szívünkről, majd az orvosok megkiszedik a lábunkat, másfelől viszont újabb dilemmák elé fogunk állni. Mert hihetetlen nehéz kérdésekkel fogunk szembesülni. Egyfelől a célt tévesztettségünkből fakadólag teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy az életünk része az, hogy el fogunk bukni. Az, hogy mit, hogyan, mekkora mértékben, milyen dolgokban, vajon ez változik-e vagy nem, nyilvánvaló ezek már más kérdés. Igen, azt gondolom, hogy aki halad a hívő életében, az változni fog. Ez nem úgy történik, hogy valaki megtér és azonnal tökéletes lesz, ez sehol nem jön vissza a Bibliából. De az, hogy valaki megtér és nem változik semmiben, nem indul el a fejlődése útján, ott azért nagyon nehéz kérdések vannak. Ha valaki a hitében még ott tart, ahol másfél hónapja, másfél éve, másfél évtizede, akkor nekem nagy kérdés, hogy ott tényleg valódi élő hitről van-e szó. Ha valaki csak annyira olvassa a Bibliát, és csak úgy érti a Bibliát, mint azelőtt sokkal, ha valaki csak annyira szereti Istent, mint azelőtt sokkal, ha valakinek csak olyan tapasztalatai vannak, mint azelőtt sokkal, bennem kérdés, hogy beszélhetünk-e arról, hogy akkor az illető belépette már Isten történetébe, kinyitotta az életét Istennek. De ez nem azt jelenti, hogy akivel ez megtörtént Isten cselekedetéből, az ő aktivitása révén, hogy ő tökéletes ember lenne. Vagy ő jó ember lenne. Ezért zsákutca a hívő emberek között ez a jó emberség versen. Mert nem tudunk megállni a saját erőfeszítéseink révén, Isten kegyelmében. Erre nagyon sok embernek a válasza az erkölcs. Az a válasza, hogy ha már nem tudunk megállni Isten kegyelmében, legalább legyünk jó emberek. Legalább viselkedjünk úgy, ahogy az éppen aktuális kultúra, mert ez kb. 20 évenként radikálisan megváltozik a kultúránk, az épp aktuális kultúra elvárja tőlünk. És ha nagyon sok ember azt hiszi, hogy ha ő jó ember lesz, ő nem csinál nagy stikliket, őt szeretni fogják, mert megfelel mindenkinek, ő megfelel az emberek elvárásának, akkor ebből következik, hogy ő Isten hívő ember. És elhitetjük magunkkal, hogy ez az erőfeszítés, ez alkalmas arra, hogy Isten hívő ember legyek. Igen, ám csak az erkölcs vallással az a probléma, az egyik, a nagyon sok mellett, de talán amiről a legkevesebbet beszélünk, hogy ez a fajta erkölcs vallás nem képes leleplezni előttünk az erkölcsös és a vallásos bűnöket. Mert nézzetek bele a Bírák könyvébe. Ez, amit itt Isten számon kér az ő népén, ez nagyon erkölcsös volt, és nagyon vallásos. Ezek nem erkölcstelen és nem vallástalan bűnök voltak. Nagyon erkölcsös volt, mert megfelel a társadalom elvárásának. És nagyon vallásos volt, mert ez az áldozati kultusz komoly áldozatot kívánt. Nagyon-nagyon sok vallásos ember él ma így körülöttünk. Erkölcsösen és vallásosan, akikre azt mondja az Isten, hogy elhagytatok engem, és kiszolgáltatlak benneteket a bálványaitoknak. Mert ezek igazából ugyanilyen bálványok. Fontos kimondanunk, hogy a bűnös voltunk, az erkölcsös és erkölcstelen bűneink, a vallásos és vallástalan bűneink nem jelentenek mentséget. Nem jelentenek mentséget. Akárhogy próbáljuk mentegetni magunkat, érzelmileg elfogadható, hát tehát hogy lehet számon kérni azt, amit nem tudok jobban csinálni, de teológiailag nem. Egy nagyon egyszerű példát hadd hozzak nektek, a törvényeknek szerintem majdnem minden országban, vagy minden országban, de az európai kultúrában mindenhol, a törvényekben az a passzus benne foglalhatóik, hogy a törvény ismeretének hiány nem mentesít a felelősség alól. És jogos az érzelmi reakció, de hát hogyan? Hát ez milyen igazságtalan, ez igaz, de jogilag ez semmit nem jelent. És ez Istennel is így van. A bűnnel kapcsolatban lehet azt mondani, jaj, de hát én honnan tudtam volna, de ez teológiailag semmit nem jelent. És akkor jön, ha lépjek át kicsit a jövő heti igehirdetésbe, akkor Bírákat támasztott az Úr. Megoldáshoz. Ebben a leglehetetlenebb élethelyzetben. Én nem tudom, te honnan jössz. Nem tudom, mi az, ami a te történetednek az igazán mély krízised, drámája, megoldandó feladata most, de ha van ma itt valaki közöttünk, aki ezt a megoldatlan lehetetlen helyzetet éri át, talán épp a te advented az, ami hasonlít a Bírák könyvének az adventjéhez, akkor eljön az Úr és Bírákat küld neki. A Bírák a szabadító előképe. Akkor Bírákat támasztott az Úr, azok megszabadították őket a szorongatói kezében. Ezekben látták meg, hogy bizony erre van szükségünk, szabadítóra van szükségünk. És várták azt az igazi nagy szabadságot, amit majd az Isten küld. Várták a szabadítót. Ez az advent. Az ő eljövetele. És ez az örömhír az új szövetség fényéből, hogy ez, akit évszázadokon keresztül Izrael népe vár, ez a döbbenetes csoda valósággá vált. Ez a karácsony ünnepe. Jézus Krisztus eljött közénk, hogy megszabadítson a világ bűnéből, és hogy lehetőségünk legyen nekünk, pogány népeknek is, beállni és benne maradni Isten történetébe. Így lesz érthető a zsidókhoz írt levél. Mert aki benne van Isten kegyelmében, aki ismeri Isten ajándékait, aki befogadta a Szent Lelket, tapasztalta Isten országát, mint erőforrás, és keresik, az lehetetlen képtelenség, akik körögösök vagytok, ott van az a kifejezés, amit sokat mondó, nézzétek meg ott van a szótárban, a lehetőségein messze túlmutat, hogy a saját erejéből talpra álljon, megújuljon és megtérjen. Hiszen egy másik tökéletes áldozatot kellene bemutatnia. Ez viszont kiszolgáltatottság. És ez az a pont, ahol ketté válik az Isten kereső emberek világa. Mert ez különösen a mai kor embere számára elfogadhatatlan. Az a szabadság eszmény, ami korlátozás nélküli döntések szabadságát hangsúlyozza, épp ezt a valóságot akarja tagadni, hogy kegyelemre szorulunk. Mert ha ezt bevallja az ember, és itt például elválnak a vallásos és az élőhitű emberek, vagy csak vallásos és az élőhitű, élőhitben lévő emberek is, mert ha ez bevallja az ember, akkor föl kell hagynia az önistenítő életmódjával. Mit jelent ez? hogy be kell ismernem, hogy Isten az, aki meghatározza az életem irányát. Nem én bóklászom az életemben, ő ad irányt nekem. Ő határozza meg az életem célját, ő adja meg nekem az életem értelmét, és ő ad keretet ennek az értékvilágomban. Nem én fogok értékeket választani, hanem ő adja, és én ezt elfogadom. Na ez emancipált embernek kiveri a biztosítékot. Na ez Európában, az ateista Európában bárkinek beadni, ez egy nagy művészet. Azt hiszem, a mi kultúránkban tényleg egészen világossá válik, hogy ez nem a mi aktivitásunk. Ez nem úgy történik, hogy valaki úgy dönt, hogy én december 27-én akkor már vége van az ünnepeknek, na akkor onnantól keresztény leszek. Nem lesz képes sem megújulni, sem térni. De ha valakiben kinyitja Isten a lehetőséget, ha valakiben a vágyakozás ébred, ha valakiben van valami fénysugár, ami fölvillan, ne engedjétek, hogy ez elaludjon. Induljatok el az Isten felé. Mert épp ebben a működési módban válik felismerhetővé, hogy mi még a saját Isten tiszteletünkben sem akarjuk Istent dicsőíteni. Aki a maga erejéből akar megújulni és megtérni, semmi más nem tesz még, mint amit a Bírák könyvében olvasunk, bálványokat épít. Vallásos és erkölcsös bálványokat. Ezek nagyon szép bálványok, ezek vonzó bálványok, csak Isten ítéleteit ő korántja maga után. Amikor az ember elérkezik a karácsonyi fordulatig, a valódi karácsonyi fordulatig, nem a Tesco gazdaságos karácsonyig, a bibliai karácsonyig, az lett itt valódi erőforrás a változásra. Milyen nagy ajándék, ha vannak már itt olyanok, akik képessé váltak bele simulni Isten akaratába, és lehetünk itt többen, akik harcolhatunk ezért, hogy ez a képességünk a lehetetlenség és képtelenség ellenére valahogy megerősödjön bennünk Isten kegyelméből. Milyen nagy ajándék, ha egyre többen lehetnénk, hogy a véres életküzdelmeinken helyett kegyelemből mindazt megkaphassuk, amire szükségünk van, ajándékban. Ez, amit Isten kínálja az ő népének. Ez az ajándékozó szeretet jelenik meg a Bírák könyvében, és ha jól értjük, paradox módon ebben a legrettegettebb zsidókhoz írt levél részletben is. Induljatok el, erősödjetek meg ennek az ajándékozó Isten irányába. Amen. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, a mi szentségtelen szentségünket, a mi hitetlen hitünket, a mi istentelen istentiszteletünket. Bocsáss meg, hogy mi valóban ki akarjuk vívni azt, hogy mi méltók vagyunk a te jóságodra. Bocsáss meg, hogy a mi istentiszteletünk nagyon sokszor a magamutogatásban merül ki. Bocsáss meg, hogy azt hisszük, hogyha mi az erőfeszítéseinkből megfelelünk mások elvárásának, akkor neked is megfelelhetünk. Olyan megrendítő, amikor leleplezed a mi szép, szent hazugságainkat, és szembesítesz magunkat önmagunkkal. Annyira megsemmisítő, hogy mi még azt se tudjuk igazán a magunk erőfeszítéséből eldönteni, hogy téged követünk. És valóban így, ahogyan énekeltük is, gyakran fordul elő, hogy elhagyunk, és olyan utakra tévedünk, ami neked nem kedves. Bocsáss meg, Urunk, hogy mi a vallásos és erkölcsös rossz útjainkat se akarjuk fölismerni. Bocsáss meg, hogy a mi istentelenségünket, szentségtelenségünket, vallásos és erkölcsös bűnökkel próbáljuk leplezni. Szeretnénk nagyon világosan látni azt, hogy merre vezet a te utad, merre vezetsz bennünket. Szeretnénk azt, Urunk, hogyha erősítenéd a veled való szövetségünket. Szeretnénk megélni annak az örömét és jó ízét, hogy te átölelsz bennünket, gyógyítasz minket, lehetővé teszed az életünk nagy változásait, amire képtelenek vagyunk. Hogyha megoldhatóvá válik az, hogy mi úgy ünnepeljünk téged, vasárnapról vasárnapra, vagy épp most a mi karácsonyi nagy ünnepünkben, hogy az neked is örömödre legyen. És így van az ének mondójával együtt, mégis áhítjuk szent igét szavát, mert erre van nekünk szükségünk. nem jó ötletekre, nem jó módszerekre van szükségünk, hanem kegyelemre, és szeretnénk ezt hallani tőled. Köszönjük, hogy ma is ezt mutattad meg nekünk. És akik már lehetővé vált az életükbe, hogy hozzád közelebb lépjenek, szeretnénk így az énekünkkel együtt arra kérni, fogadj be bennünket. Engedd meg, hogy átéljük ennek a gyógyító örömét, és engedd, hogy mindezeken keresztül mi is hadd vigyük el ezt az üzenetet azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van. Készíts így bennünket az ünnepre, készíts így bennünket arra, hogy ünnepeljük a te születésedet, hogy valóban átéljük annak a csodáját, hogy te beléptél a mi világunkba, és lehetőséget adtál, hogy hozzád közel kerüljünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen.
Fennállva fogadjuk az áldást. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva hitetlenséget és a világ kívánságait, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen.